happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondjuk közösen, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus föltámadott a halálból, és felült a mennyekbe, és ő a királyok királya, uraknak az ura, ő az alfa és az omega, a halottaknak az elsőszülöttje, ő az én megváltom, ő az én szabadítom, ő az én gyógyítom, aki testében vitte fel a bűneimet a golgotai keresztfára, és oda szegeztette, és eltöröltette a vádiratot én ellenem. Ezért hiszem, hogy Jézus Krisztus vérébe vetett hitáltal bűn bocsánatom van. Hiszek Jézus vérében, amely megváltott engemet a sátának a hatalmából, a romlott természetemtől, atyáimtól örökölt hiávaló életből, és a jelen való gonosz világból, hogy ne a bűnnek, hanem Isten igazságának éljek. Ezért a mai napon is oda áldozom a szívemet, lelkemet, testemet az igazság fegyveréül, hogy Isten szelleme használjon engemet. Mert hiszem, hogy az új szövetség a Szent Szellemnek a szolgálata, és a szellem szolgálata sokkal dicsőségesebb, mint a kárhoztatásnak, a halálnak a szolgálata. És hiszem, hogy a Szentlélek az, aki megváltoztat engemet dicsőségről dicsőségre, és kirajzolja bennem Krisztusnak a képmását. És ezért hiszem, hogy azt a jó munkát, amit Isten szelleme elkezdett bennem, az be is fogja fejezni az ő dicsőséges napjára. Ezért várom az Urat, hogy sömör és szeplő nélkül dicsőségben lássam meg őt. Halleluja! 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 Amen! Dicsőség Istennek!
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák második könyve, 20. rész. Azután hadjáratot indítottak Józsafát ellen a moábiak, az ammoniak, és velük együtt a meúniak egy része is. Hírnök érkezett, és jelentette Józsafátnak.
Óriási hadsereg vonul ellened Edom felől, a holtenger túlsó oldaláról. Már Hacecón Támár, vagyis Engedi közelében járnak.
Józsafátot félelem fogta el, és elhatározta, hogy ebben a helyzetben az örökkévalót fogja keresni. Ezért böjtöt hirdetett egész országában, Júdában. Össze is gyűltek az emberek egész Júdából és annak minden városából Jeruzsálemben, az örökkévaló templomának udvara előtt, hogy az örökkévalót keressék, és tőle kérjenek segítséget. Józsafát király pedig felállt a Júdából és Jeruzsálemből összegyűlt sokaság közepén, és hangos szóval így imádkozott.
Örökkévaló, őseink istene! Nem te vagy a mennyistene, aki uralkodsz a nemzetek minden országa fölött. Kezed oly erős és hatalmas, hogy senki sem állhat ellened. Nem te vagy-e, aki a föld korábbi lakosait kiűzted néped Izrael elől? Nem te adtad ezt a földet örökre a barátod, Ábrahám utódainak? Izrael azóta itt lakik, és itt építette fel nevednek ezt a templomot, amelyről te mondtad, hogyha majd bármiféle csapás ér bennünket, háború, ítélet, betegség, éhínség, és megállunk jelenlétedben, e templom előtt, mert neved benne lakik, és nyomorúságunkban hozzád kiáltunk segítségért, akkor meghallgatsz és megmentesz bennünket. És most itt vannak ezek az ammoniak, moábiak és a Széir-hegyvidékén lakó népek. Örökkévaló, te nem engedted, hogy az ő földjükre lépjen Izrael, amikor Egyiptomból kivonult, hanem kikerülte és nem pusztította el őket. Lásd meg, örökkévaló, hogy ezek a népek most azzal viszonozzák ezt, hogy ellenünk támadnak és ki akarnak bennünket űzni a te birtokodról, amelyet nekünk adtál örökségül. Istenünk, elnézed ezt, és nem ítéled meg őket? Mert nincs erőnk, hogy szembeszálljunk ezzel a nagy hadsereggel, amely megtámadott bennünket. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád nézünk.
Júda egész népe ott állt az örökkévaló előtt, kicsinyeikkel, feleségeikkel és gyermekeikkel együtt. Akkor az örökkévaló szelleme rászállt Jahazielre, aki az összegyűltek között állt. Jahaziel Zekarjáhu fia volt, aki Benája fia, aki Jeiel fia, aki Matanyá fia, aki Ászáf egyik fia volt, és a léviták közé tartozott. Jahaziel ezt mondta.
Figyeljetek, Júda és Jeruzsálem lakói, és te is, Jósafát király! Ezt mondja nektek az örökkévaló. Ne rémüljetek meg, se ne féljetek ettől a nagy sokaságtól. Mert ez nem a ti harcotok, hanem Istené. Holnap vonuljatok ellenük. Ők majd a Cíchágún jönnek föl. És a Jeruel puszta előtt a patakvölgy végén találkoztok velük. Nektek nem is kell harcolnotok ellenük, csak álljatok meg a helyeteken, és nézzétek, hogyan szabadít meg az örökkévaló benneteket. Júda és Jeruzsálem, ne rémüljetek meg, se ne féljetek. Holnap menjetek ellenük, mert az örökkévaló veletek van.
Ekkor Jósafát egészen a földig hajolt az örökkévaló előtt. Azután Júda, meg Jeruzsálem népe is földre borult az örökkévaló előtt, és úgy imádták az örökkévalót. Akkor a keháti és kórehi léviták fölálltak, és hangos ének szóval dicsérték az örökkévalót, Izrael istenét. Másnap korán reggel elindultak, és Tékoa pusztájára vonultak. Ott Jósafát a serege elé állt, és ezt mondta.
Hallgassatok rám, Júda és Jeruzsálem népe! Higgyetek az örökkévalóban, istenetekben, hogy erősen meg tudjatok állni! Higgyetek az örökkévaló prófétáinak, hogy győzzetek!
Miután így biztatta a népet, Jósafát előszólította az énekeseket, hogy énekeljenek az örökkévalónak, és dicsérjék őt szentségéért és dicsőségéért. Odaállította őket a sereg élére, hogy előttük vonuljanak. Ezt énekelték.
Dicsérjétek az örökkévalót, mert hűséges szeretete örökké tart!
Ahogy elkezdték az újongást és a dicséretet, az örökkévaló csapdába csalta az ammoniakat, moábiakat és a szeírieket, akik Júdát megtámadták, és mindannyian vereséget szenvedtek. Ugyanis előbb az ammoniak és a moábiak támadtak rá a szeíriekre, és teljesen elpusztították őket. Majd miután a szeírieket egyesült erővel megverték, egymás ellen fordultak, és kölcsönösen elpusztították egymást. Amikor Júda serege a csatatérre érkezett, és a sziklákról körülnézett, hogy lássák, hol az ellenség, már csak a rengeteg halottat látták szanaszét heverni a földön. Senki sem maradt életben az ellenséges seregből. Akkor Jósafát és serege rengeteg zsákmányt gyűjtött. Az elesetteken tömérdek értékes fegyvert és kincset találtak. Sok háziállatot is zsákmányoltak. Annyi mindent összegyűjtöttek, hogy nem is tudták mindet magukkal vinni. 3 napig csak azzal foglalkoztak, hogy gyűjtögették a zsákmányt. A 4. napon az egész sereg összegyűlt a háladás völgyben, ahol nagy háladó ünnepet tartottak, dicsérték és áldották az örökkévalót a nagy győzelemért. Ezért azt a helyet a mai napig háladás völgyének nevezik. Azután Jósafát vezetésével Júda és Jeruzsálem népe nagy örömmel mind visszatért Jeruzsálembe. Az örökkévaló megszabadította őket ellenségeiktől, ezért örvendeztek. Jeruzsálembe érkezve az örökkévaló templomához vonultak hárfákkal, lantokkal és trombitákkal. A környező országok népeit Istentől való félelem kerítette hatalmába, amikor meghallották, hogy az örökkévaló maga harcolt Izrael ellenségeivel. Ezért Jósafát uralkodása alatt békességben élt az ország, mert Isten körös körül nyugalmat adott nekik. Így uralkodott Jósafát Júda országában. Amikor király lett, 35 éves volt, és 25 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Azubá volt, Silhi leánya. Jósafát azt tette, amit az örökkévaló helyesel. Nem tért le arról az útról, amelyen apja, Ászák király is járt. De a magaslatokat még nem rombolták le, mert a nép nem követte ősei istenét teljes szívvel. Jósafát egyéb tettei, az elsőtől az utolsóig, megvannak írva Jéhúnak, Hanáni fiának a feljegyzéseiben, amelyek Izrael királyainak könyvében találhatók. Ezek után Jósafát, Júda királya közös vállalkozásba kezdett Ahaziával, Izrael királyával, aki sok bűnt követett el. Közösen építettek hajókat Eciongeberben, hogy azokat Tarziszba küldjék. Azonban a Márésai Eliézer, Dóda Váhú fia ezt profétálta Jósafátnak.
Mivel összefogtál Ahaziával, az örökkévaló elpusztítja a munkádat.
A hajók valóban összetörtek, és soha nem érkeztek meg Tarziszba.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
A szentgálati ajándékokról a következőt mondja az 1 Korintus beleérkezét levél 12. fejezete, illetve a felolvasott 4. fejezete, hogy az Isten rendeli, és Jézus Krisztus adja. Isten rendeli, és Jézus Krisztus adja. Ezek nem szellemi ajándékok, de nyilvánvalóan ezek a személyeket a Szentlélek ugyanúgy, mint a hívőket is felruházhatja, különösen, ha nyitottak rá a szellemi ajándékokra. De ezeknek az emberekről úgy lehet megismerni, hogy a személyiségükben van valami, ami más. Tehát a személyiségükben van beoltva ez az ajándék. Tehát ez nem úgy kapják menet közben, mint a szellemnek az ajándékai, hanem ez be van oltva a személy. Az igazi apostoloknál ugyanez van, az igazi profétáknál ugyanez van, az igazi tanítóknál ugyanez van. Nem tudja az ember akármilyen nagy tudást tud szerezni, nem tud egy úgymond tipikus, egyértelműen tanító lenni, erre születni kell igazából a jót. Meg lehet nyilván mindenkinek egy olyan ismeret anyagot szerezni, hogy tud tanítani, de egészen más, mint valaki ezt a tisztséget kapja Istentől, hogy egyszerűen ez egy tanító ember. Ugyanúgy az evangélistával kapcsolatosan, hogy meg lehet tanulni evangélizálni, el lehet vezetni minden hívőnek Jézus Krisztus az embereket, de egészen más, amikor egy emberbe Isten beoltja a személyiségébe ezt az ajándékot, hogy evangélista. Tehát amikor valakiben szolgálati ajándék van, annak a személyiségéből árad ki. Persze el lehet veszíteni, vagy valaki engedetlen és nem tud beállni ebbe szolgálatba. Tehát ezeket nevezzük igazából mi karizmatikus embereknek, most nem a Szentlélek ajándékai értelemben, hanem eleve úgy, hogy a fogantatáskor a szellemükbe Isten valamit belehelyezett, ugyanúgy, ahogy Jeremiás mondja, szolgálatával kapcsolatosan, hogy már az anyámnak a méhébe ismert engem. Tehát ugyanez Mózesre, ugyanez illik, tehát az Ószövetségben ugyanezt látjuk Isten embereinél, hogy ezeket nem lehet utánozni. Nagyon sokszor utánozzák persze az emberek, rendben van, el is lehet érni egy szinten, de ezek az emberek mégis egészen más emberek, nem felsőbbrendűek, hanem olyan feladatuk van, amit el kell végezni nekik. És különösen az apostoloknál látjuk ilyen személyt, volt például Pál apostol, aki hát akárhogy is harcolt Jézus Krisztus ellen, az egyház ellen, mindent elkövetett, hogy ellentétes oldalra kerüljön, de mégsem tudott menekülni Istentől, mert maga az Úr jelent meg, és pofozta vissza arra a helyre, amit már az Isten kijelölt neki az örökké valóságban, mielőtt ő megfogantatott volna. Tehát a szolgálati ajándékokról erről beszélünk. És ilyenek vannak. Tehát ilyeneket nem lehet megtanulni, nem az iskolába képzik őket. Nyilván a képzés serkentőleg hat a bennük lévő tehetségre, talentumra, de alapvetően nem a képzés hozza létre bennük a képességet. Ez egy kulcsfontos dolog, és nem is a Szentlélek meg a karizmája hozza létre, hanem ez eleve már bennük van. Természetesen a Szentlélekkel való betöltekezés és a fölkenetés az aztán tud egy nagy áttörést adni. Tehát a szellemi ajándékokkal kapcsolatosan Isten adja, Jézus Krisztus adja.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Ám azon a nyáron beleütköztünk egy másféle ellenállásba is. Ami ráadásul onnan ért bennünket, ahonnan Róz és én a legkevésbé számítottunk rá. A Glastreeti gyülekezetből. Eleinte úgy tűnt, a gyülekezet vezetői jó szemmel nézik ezeket a vasárnap délutáni kirándulásokat, a fiatalok nyári szeszélyeként tekintettek rá. Ám ahogy tovább folytattuk az összejöveteleket, az idősebbek tiltakozni kezdtek. Egy augusztusi vasárnap délelőttjén egy idősebb férfi szólalt fel az egész közösség nevében. Felállt az első padsorból, és arra figyelmeztetett, hagyjuk abba, amit elkezdtünk a Lincoln Parkban. Ez nem helyes, jelentette ki, miközben hosszú ősz szakállal remegett a felindultságtól. Ez nem örményes. Azonnal tudtam, hogy igaza van. Magam elé képzeltem Örményországot. Azt a piciny, több évszázados múltú hegyvidéki országot, amely a hódítások és mészárlások közepette is az egyetlen igazsághoz ragaszkodott. Azt az országot, amely mindig nagyobb, erősebb, hitetlen nemzetekkel volt körülvéve, erejét pedig a befelé fordulásnak köszönhetően őrizte meg. Ha Rózt és engem most arra kérnének, hogy forduljunk kifelé, azt javarészt magunkra hagyva kellene megtennünk. Életünkben először konfliktus helyzetben találtuk magunkat a szüleink generációjával. Azonban a világ, ahogy azon a nyáron a Lincoln Parkban leterített pokrócok erdejét szemléltük, sokkal nagyobb helynek látszott, mint amilyennek korábban gondoltuk. És ugyanakkor sokkal, de sokkal magányosabbnak is. Szeptemberben hűvösebbre fordult az idő, és a parkot is egyre kevesebben látogatták, ezért beszüntettük az összejöveteleket. A tejgazdaság amúgy is egyre több időmet foglalta le, mivel egy újfajta stratégia bevezetésén dolgoztam a tejértékesítésben. Miért ne lehetne tejivót nyitni az autósok számára az autópálya mellett, a bizalom háromra keresztelt tehenészetünk közvetlen közelében? Kérdeztem magamtól. Így ugyanis a házhoz szállításhoz vagy az üzletekben történő értékesítéshez képest jelentősen olcsóban árusíthatnánk az üveges tejet. Hogy ötletünket a nyilvánosság tudtára adjuk, nagy szabású nyitó ünnepséget tartottunk nagy felhajtás kíséretében. Hirdetéseket adtunk fel az újságokban, közleményeket fizettünk elő a rádióban, és szórólapokat dobtunk a postaládákba. A tejüzemnél pedig hirdetőtáblákat helyeztünk el, szólt a zene, és közismert előadók léptek fel. Az üzlet nagy sikerrel indult be, és ezen az úton is haladt tovább. Rögtön álmodozni kezdtem egy ilyen elárusító helyekből álló üzletláncról szerte Kaliforniában. Ez igazán gazdaggá tenne minket. Ám a Sakarián vagyon legmámorítóbb lehetősége az új malomüzemünkkel állt kapcsolatban. Akkor még mit sem sejtettem arról, hogy ez a helyzet egyúttal egy időzített bombát is rejt magában. A malomiparba való bekerülés csupán a tejgazdálkodás területén elért növekedés természetes velejárójának tűnt. Egy tejelő tehén 9 kiló gabonát és 13 kiló szénát eszik naponta. Ha ezt megszorozzuk 3000 tehénnel, mert ugyebár ez a létszám volt a reménybeli célkitűzésünk, azt kapjuk, hogy a napi széna és gabona fogyasztás eléri a 68 tonnát, ami hatalmas mennyiség. A takarmányt évekig a helyi malomokból vásároltuk, majd a gabonát egy általunk kifejlesztett recept alapján kevertük össze a megfelelő arányban, aminek köszönhetően az állatok teje szokatlanul tartalmassá vált. Tulajdonképpen annyira jó eredményeket produkáltunk, hogy a szomszédos tejtermelők kérdezgetni kezdték édesapámat. Mit gondolsz, Izsák? Vásárolhatnánk egy keveset a különleges keverékedből? Miért is ne? Válaszolta apám. A vállalkozás szempontjából logikus lépésnek tűnt. Sokkal nagyobb mennyiségben tudnánk gabonát vásárolni, csökkentve ezzel a tehenészet költségeit. A megnövekedett mennyiségből önmagunk számára is tudnánk takarmányt őrölni, még tovább faragva a költségeket. A tehenészeteknek értékesített gabonából pedig ugyan kicsi, de állandó profitra tehetnénk szert. Így tehát nagy reményekkel vágtunk bele az új bővítésbe. Megvásároltunk egy malmot az egyik gazdaságunk közelében, amihez 3 egyenként 18 méter magas gabonatároló tartozott. Mivel a silókban korábban kukorica takarmányt tároltak, ezért kiürítettük és kimostuk azokat, majd új cementréteggel erősítettük meg. Csodálatos jövőt képzeltem magam elé az új vállalkozás számára. a Southern Pacific vasútvonal sínjei pontosan e tárolók mellett vezettek el. A múltban mindig egy bonyolult, több szereplős rendszerben történt a gabona eljuttatása a zárt tehervagonokból a silótornyokba. Kellettek hozzá teherautók, szállítócsigák és végül kézilapátolás. A malomiparban töltött első évünk alatt azonban kifejlesztettem egy olyan rendszert, amely a gabonát óriási vákumberendezések segítségével közvetlenül a tárolókba juttatta. A régi módszerekkel egy 40 tonnás tehervagon kiürítéséhez legalább 3 ember kellett, és a munka egy teljes napig tartott. Az új rendszerrel egyetlen ember képes volt ugyanezt a munkát 2,5 óra alatt elvégezni. A kezelési költségeinket így 80%-kal csökkentettük, nagy felboldulást okozva ezzel az iparágon belül. Nagyon szerettem kijárni a malomhoz. A gépek zúgása, a vákumberendezés búgása, a szállítmány zörgése, még az új kedileken fényesen csillogó fekete felületére rátelepedett finom por is mind-mind mámorítóan hatottak rám. És mégis, mint már mondtam, az egész műveletben egy borzasztó csapda volt elrejtve, aminek oka elsősorban az alapanyagok természetében volt keresendő. Az alapanyagok ára vadul ingadozik. Azok, akik a zab, búza vagy az árpa árára spekulálnak, mérhetetlenül nagy vagyonra tehetnek szert, vagy veszíthetnek el néhány óra alatt. A Wall Street-en vannak szakértők, akik kizárólag ilyen spekulációkra specializálódtak. Ám a gazdálkodó, aki a fizikálisan megtestesülő gabonát adja-veszi, ugyancsak spekuláns. Akár tetszik neki, akár nem. A következőképpen működik. Megveszem a gabonát, mondjuk július 1-én, őszi átvétellel. Kifizetem az aktuális júliusi árat, tudván, hogy őszre a termény ára valószínűleg változni fog. Ha júliusban $2 vásárolok meg 45 kg gabonát, és őszre az ára visszaesik $1.5, akkor veszítek rajta. Ha azonban az ár $2.5 emelkedik, akkor nyerek rajta. Egy jó malom tulajdonosnak az is a feladatai közé tartozik, hogy hatalmas mennyiségeket vásároljon fel, amikor áremelkedésre számít, illetve tartson vissza, amikor úgy véli, csökkenni fognak az árak. 1940-41 telén mindezt jól tudtam elméletben. Ám azt is meg kellett tanulnom, hogy mindez hogyan működik a gyakorlatban.
Oh, happy day!
Hétköznapok.
A Best of Hit Rádió
interaktív világnézeti műsora.
Spirituális műsorainkból.
Aktuális társadalmi, közéleti és spirituális kérdésekre keressük a választ a Hit gyülekezete lelkészeivel és szakértő vendégeinkkel. Hétköznapok. Keresztény szempontok, értékrend, világnézet, érvek és ellenérvek. Hétköznapok. Minden hétköznap déltől és este 19 órától itt a Hit Rádióban. Hétköznapok.
Üdvözöljük a Hit Rádió hallgatóit a mai Hétköznapok adásában. Két nagyon kedves vendégül itt velünk a stúdióban, Németh Ildikó és Németh Zoltán, dr. Németh Zoltán, Paksi gyülekezet pásztoráról, pásztorairól mondhatjuk, lelkészeiről beszélünk. Egy nagyon kedves házaspár egyúttal. Szerbusztok, sziasztok!
Szerbusztok!
Én is köszöntök mindenkit!
És mondhatnám, hogy műsorvezetőként nagyon könnyű dolgom van, mert egy olyan témát választottunk, amiről azt gondolom, ha csak a hívó szavát elmondjuk, vagy aki esetleg a közösségi oldala látta, hogy ma miről fogunk beszélgetni, mindenkinek van róla szerintem véleménye, ezt az irigységről fogunk ma beszélgetni. Talán azt is lehet mondani, egy olyan téma, amit aztán nagyon sok aspektusból, nagyon sokfajta megközelítésből is tudnánk megközelíteni. Ha egy kicsit azt gondoljuk, hogy kitekintünk a Biblián kívüli tudományágakra, akkor a pszichológia is előszeretettel foglalkozik vele, mégpedig talán azt lehet mondani, hogy nyilván egy humánusabb megközelítésből, mint hogyha az irigységnek az érzelmi fogsága, az irigységben lévők, az egyfajta rossz állapotot ugyanazért az apostrofál, de fájdalommal azonosítja. De azért a Biblia sem nélkülözi ezt a témát, és olyannyira nem, hogy azt gondolom, hogy szinte vissza lehet menni szinte a kezdetekhez, és aztán szinte végig kíséri. Én próbáltam ilyen konkordanciákat és egyéb helyeken így rákeresni a kifejezésekre, hát azért bőven lajstromozott, nem számoltam meg, őszinte megmondom hány helyen, de bőven lehetett találni helyeket, ahol a Biblia ezzel a témával foglalkozik. Ha modern oldalról közelítjük meg, akkor mennyire értetek egyet avval, hogy ez a szó, hogy fájdalom, ez így megjelenik, mint pszichológiai kifejezés? Zoltán, egyrészt, mint orvos szakembert is, akkor megszólítalak először téged.
Hadd pontosítsuk, tehát a pszichológusok azt mondják, hogy három dolog kell ahhoz, hogy irigységről beszéljünk. Az egyik kell a másik embernek, hogy többje van valamiből.
Így van.
A másik terület az, hogy nekem abból kevesebb van, vagy az illetőnek, aki föltámad az irigység. És a kettőt összeköti az, hogy az fáj nekem, vagy fáj az illetőnek, hogy a másiknak többje van, sikeresebb, gazdagabb, jobban megy neki. Uh-huh. Ez a három dolog megvan, ezt nevezik irigységnek, ami egyébként jó definíció, jó meghatározás, de mivel most hétköznapoknál vagyunk, és van egy nagyszerű könyv a kezünkben, a Biblia, ihletett könyv, és jó dolog ilyenkor megnézni egy ihletett jelzőt is, uh-huh. mert a Biblia is, ugye, ahogy mondtad, nagyon fontos területként foglalkozik az irigységgel, és van egy jelző, amit mellé tesz, ez Jakab apostolnál található, ami így hangzik, hogy keserű irigység. Keserű irigység, ami ez a szó azt is jelenti, hogy éles, hegyes, csípős, gyötrelmes. Tehát valahogy, igen, értem a fájdalom szót, csak ugye ez egy összetett kifejezés. Ez igen, egy gonosz fájdalom. Igen, ez egy gonosz indulatból fakadó, rendkívül mélyről, majd fogunk erről gondolom beszélni, rendkívül ősi és mélyről fakadó probléma, ami talán úgy lehetne modern kifejezéssel mondani, hogy húsba vágó, a húsába vág az embernek az az érzet, amit létrehoz, és ezt nevezzük így irigységnek.
Minden esetre azért azt kifejezi, hogy az, akinél ez a jelenség jelen van, azért ő nem egy jó komfortállapotban van, tehát nem egy helyén lévő emberről van szó, szóval akár a szociális viszonyokban, tehát a emberi viszonyokban, akár saját magával, tehát önmagával szemben sem.
Így van, és azért vagyunk itt, hogy kifejtsük, hogy milyen negatív módon működik az irigység, és mi az ellenkező, mi az ellentéte, és hogy működik az, hogy hogyan tudunk megszabadulni az irigységből.
Ildikó?
Még azt hozzátenném, hogy a fájdalom részemről azért nem teljesen érthető, tehát nem fejezi ki azt szerintem ez már a végkifejlett a fájdalom. Az a düh, az a frusztráció van mögötte, mert hogy nagyon sok sikeres ember van, akire nem irigy az ember, de hogyha van olyan ember, akinél egy feszültséget vált ki az emberből a másik sikere, vagy elkezdi frusztrálni, bántani a másik sikere, akkor azok a jelek szerintem, hogy ott irigység merülhet föl az emberben. Ami elég gyakori dolog, azért valljuk be, hogy egy olyan dologról beszélünk, ami szerintem mindenki ismeri ezt az érzést.
Igen, ahogy mondtad is azt, hogy miről lehet felismerni, arról pont az jutott nekem is eszembe, hogy és még mennyi mindenről fel lehet ismerni. Van-e ennek egyébként egy ilyen önfelismerő lehetősége? Tehát detektálni tudja ezt mondjuk az, akinek ez problémát jelent, hogy irigy. Tehát akár a Biblia szemszögéből láthatunk erre arra példát, hogy valaki azt mondta, hogy ebből nekem ki kell jönnöm, vagy ebből meg kell változnom. Tanít erről a Biblia?
Természetesen talán a Galata levélet hozzuk ide, Galata 5.21-et, ahol a test cselekedeteit sorolja föl a Biblia, vagy egy másik ige, ahol azt mondja, hogy testiek vagytok, azt hiszem az is Jakabnál van, és ott is az irigység felsorolásban, illetve Jakabnál kimondottan az irigység szó ott van. Tehát amikor az ember irigy, akkor a külső dolgokra kezd figyelni, a külső embere, a felszínen lévő, a külvilágban lévő dolgokat kezdi el kutatni és vizsgálni, és leveszi a tekintetét, a figyelmét a lényegről, és főleg most hívőkről beszélünk, keresztényekről, ugye a világi emberek, a megtéretlen embereknek eleve vakok, eleve nem látnak, ugye, szellemileg, de mi nekünk meg van a lehetőségünk, hogy lássunk, hogy szellemi látást kaptunk, és nem mindegy, hogy hogyan élünk. Külső emberként élünk, vagy belső emberként élünk. Az irigy emberek, az irigység, ez kimondottan úgy működik, hogy az érzékszerveinken, a vágyakon, a kívánságokon, az érzékszerveinken keresztül bejut információ, inger hozzánk, ami vágyakat generál, és hogyha az nincs meg bennem, nem rendelkezek azzal, amivel a másik rendelkezik, és ez egy külső embernek ez az indítatása van, akkor ez létrehozza az irigységet. Tehát a kérdésedre az a válasz, hogy a külső testi ember, a testi természetnek a megnyilvánulása.
Picit pár szót beszélgettünk még, mielőtt elkezdtük volna a mai beszélgetést, és Ildikó is említette, hogy ő szinte visszamenne a Kályhához, hogy ilyen finoman fogalmazzak, és most, ahogy beszéltél te is erről, most azt gondolom, hogy ez tényleg itt lenne időszerű, hogy mit értettél ez alatt, hogy ez kezdetek kezdetére is már rámutat az irigységnek a jelensége?
A Lucifer lázadására gondoltam, ahol három területen elbukott és sátánná vált. A test természete, vagyis hogy a szemkívánsága, testkívánsága és az életkevéssége. És tudjuk azt, hogy Jézus pont ezen a három területen megkísértetett, miután a szellem rászállt, a pusztába vitetett, és mind a három területen sikeressé vált. Régen volt egy tanítása, még a Folyondár utcában emlékszem, és nagyon mélyen belém ivódott, hogy azt mondta Sándor, hogy kétféle embertípus van, az irigy és az irigyelt ember. Hát én ezt a két prototípust tudom szétválasztani, hogy a sátántól eredő irigy természet, vagy a Krisztusban megfeszített ó természet, ami a kívánságait is megfeszíti. És ha megengeditek, még egy ígét, Dávid is átélte ezt az irigy gondolatokat, és gondolkodott, hogy hogyan tud ezen túltenni magát. És nagyon nekem, én ezt a hármasságot látom, hogy mindazok az emberek, akik vízszintesen nézik az embereket, egymáshoz próbálnak viszonyulni, azok átélik, vagy a társadalom elvárásaihoz, kultúrájához, azok mind belemennek ebbe a, én nekem is ugyanazt kell teljesítenem, és Dávid is ugyanezen ment keresztül, és szerintem mindannyian ezen keresztül megyünk, ezen a hármasságon. Akkor felolvasom.
Jó, hogyne.
73. Zsoltár kettes részéből, és akkor csak részeket mondanék. Már-már meghanyatlottak a lábaim, kis híja, hogy a lépteim el nem csúsztak, mert irigykedtem a bolondokra, a kevélyekre, látva a gonoszok nyugalmát, jólétét, sikerét. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, míg nem bementem Isten helyébe, Isten szent helyébe, megértettem azoknak a sorsát. Tehát igazából hogyha ezt a prototípust választjuk, akkor tudunk győztesek lenni az irigységgel szemben, vagy az irigy kívánságokkal szemben.
Örülök, hogy Dávid Zsoltárait hoztad ide, mert egyébként az ő Zsoltáraiban ez többször visszajön, ugye, hogy az általa esetleg, vagy felszínes szemlélő számára is mondhatjuk sikeresnek mondható, de henyélő, istentelen, nem istenfélő életmódú emberekre mondja ezt ő, hogy hát nekik mennyivel könnyebb nekik, és ugyanúgy áldás alatt vannak, ugyanúgy gazdagok, vagy ugyanúgy sok a barmuk, sok a javaik. és ugyanakkor meg azok, akik meg istenfélő életet élnek, tisztességes életet élnek, azoknak mekkora nagy küzdelem ez. E mögött, a jelenség mögött is véltek ti esetleg irigységet felfedezni, vagy ez inkább csak egy panasz az Úr felé, hogy hát tegyen már igazságot?
Én szerintem ez a Zsoltár, ahogy mondja Ildikó, és egy, amire én is próbáltam utalni, egy alap igazságot mutat be, és még egyszer akkor erősítsük ezt meg. Tehát ha az ember a tekintetét helyes módon nem az Úrra vagy önmagával, és az Úr és az önmaga közötti kapcsolatra teszi, ez a helyes, ez a követendő, hanem leveszi a tekintetét, és elkezdi a külvilágot szemlélni, és a külvilághoz viszonyítva nézi önmagát, mindig fogunk találni olyan dolgot, amiben mi kevésbé vagyunk sikeresek, kevésbé vagyunk boldogok, vagy kiteljesedettek. És azt mondja itt a Zsoltáros, hogy amíg ezt nézi, akkor felgerjed benne ez az ősi, rendkívül ősi erő. Tehát ez hívő életben is egy nagy feladat, egy szinte mindennapos résen kell legyünk, mert ez a tagjainkban lévő bűn, ahogy mondja Pál apostol, rendkívül mélyen benne van az embernek a természetében, hiszen, ahogy mondta Ildikó is, a sátánnak az elbukásának és a fellázadásának egy fő irányultságot. Ugye én szerintem három ilyen dolog volt, amin keresztül végrehajtotta a sátán magát az elszakadást. Az egyik a kevésség volt, ugye azt állította magáról, ugye az Ézsaiás 14 és az Ezékiel 28-ban találjuk ezt, hogy tele van szépséggel, gazdagsággal. A másik az irigység volt, megkívánta Istennek a hatalmát, jelenlétét, erejét, valóban a hatalmat, a tudást, a gazdagságot, a hírnevet szerette volna. Sok bibliasztadító szerint, ami szerintem igaz, magát, a messiás pozícióját kívánta meg. Ezért van ilyen hatalmas áldász küzdelem messiás és a sátán között. Ezért nevezi Antikrisztusnak a legnagyobb ellenségét, antimessiásnak a Biblia. Tehát ez egy ősi dologod belül, és ez a Zsoltár, ez pontosan azt mutatja, hogy menjünk be Istennek a jelenlétébe, és ez már a megoldás egyben, hogy egy nagyszerű lehetőség van a hívő embernek, hogy önmagát felfedezze, hogy mennyire értékesek vagyunk, hogy Isten mennyire eltervezett bennünket, mindenkinek talentumokat adott. Lehet, hogy van, akinek tizet, ötöt, egyet, de kaptunk talentumot. Ne azt nézzük, hogy a másiknak mennyi van, meg hogyan van, mert akinek több adatot, attól többet is várnak. Elégedjünk meg azzal, amink van, és azzal foglalkozzunk, hogy belül a belső emberünk fejlődjön, növekedjen, és az Úrral való közösségben megtaláljuk önmagunkat, felfedezzük. Ha ezt megtesszük, akkor nem leszünk irigy emberek.
De most ezzel nem úsztátok, mert most nem fejezzük be még a műsor, mert most már elmondtad a megoldást. Azért szerintem haladjunk tovább. Az Ildikó említett egy felismerhetőséget, tehát hogy mi jellemzi az irigy szemét, mi jellemzi az irigy emberre. Ugye arról is beszéltünk már, hogy mi okozza az irigységet. Véleményetek szerint, hogy mik azok az élethelyzetek, életszakaszok a mindennapi életre, te is utaltál, hogy minden nap erre oda kell figyelni, és ezt be kell tudni azonosítani. Utaltál már az ótermészetre, hogy gyakorlatilag az ótermészet részeként vissza tud jönni, hogyha ez nincs megfeszítve. Szerintetek mik azok az élethelyzetek, életszakaszok akár? Én egy picit hadd kérdezzek bele akár a nevelés és a gyerekkor kérdése is benne, és hiszen gyereknél akár már a homokozóban előfordul, hogy oda mar a másiknak, hogy ez az enyém, meg neked miért van ilyen, nekem miért nincs, panaszkodik apunak, anyunak, hogy a szomszédnak az iskolába vagy a tolltartójában szebb radír van, mint az enyémébe. Tehát egy csomó olyan kis nüansz van, amit sokféleképpen kezelhetünk. Mondhatjuk azt is, hogy neked is majd lesz, mondhatjuk azt is, hogy ne elég irigy, de nem tudja a gyerek ezt még, hogy mi az az irigy. Tehát honnan indítanátok ti ezt az életjelenséget? Azon túl, hogy ősi, mert ezt már akkor ezt detektáltuk, ilyen értelme, megmondtuk, hogy az ősi kérdésről van szó, de a mindennapjaink során ez hogy sző be bennünket ez az irigység, ha nem figyelünk oda erre?
De a gyereknevelés részéből, ugye elindítottad ezt a témát, szerintem, mint minden másban is, a példamutatás meg a mintaadás, ami a legsikeresebb, mert ha a gyereknek azt adjuk, úgy beszélünk, úgy viselkedünk másokkal, vagy másokról úgy beszélünk, hogy a gyerek is azt tanulja meg, hogy a másiknak az értékei is fontosak, de én bennem is vannak értékek, és ezért én örülök, szeretem azt a másik embert, örülök a másik sikerének. Ha nekem kell egy radír, meg tudom kérni, tudok a szüleimtől, meg tudom indokolni, hogy nekem miért van arra szükségem, és ha szükséges neki az a telefon, akkor megbeszéljük, vegyünk egy telefont, vagy megbeszéljük azt, hogy neked még nincsen erre szükséged, és nem muszáj követni a társaidat. A gyereknevelésben különböző élethelyzetek vannak, ahogy mondtad, mert ugye vannak az egygyerekesek például, amit át tudunk adni a gyerekeknek, tehát tulajdonképpen ezt a két nagy tiposzt tudjuk megvalósítani, hogy a gyereknek megengedjük-e, hogy versenyezzen a testvérével, vagy én megversenyeztetem-e a gyerekeimet, vagy ha egy gyerekem van, van ilyen szülő, aki maga is verseng a gyerekével, vagy a gyerekét hasonlítgatja a másikokhoz.
Tehát, de ott akkor nem is biztos, hogy a gyereknél jelenik meg ez a jelenség, hanem a szülőnél?
A szülőnél. A szülőtől tanuljuk meg mi magunk is, amit láttunk, és hogyha ezt nem feszítjük meg, akkor a hozott mintát visszük át a saját gyereknevelésbe. Ezért egy tudatosságot szerintem, egy nagyon erős tudatos odafigyelést, és hát módszeresen magamat is kell tanítanom, hogy én magam hogyan viselkedek a társadalomban, a baráti köreimben, hogyan beszélek, milyen beszédek, milyen határokat állítok fel a kapcsolataimban. Egy harmadik emberről mikor engedem meg magamnak, hogy beszéljek, és milyen kontextusban, és milyen célból. És ezt a gyereknek is így át tudom adni, sőt, én is meg tudom fogni őt, amikor így viselkedik, hogy ezt nem kellene így átadnod. Vannak olyan helyzetek, amikor akár a nagyszülők, vagy a rokonok versenyeztetik a gyerekeket, és hát mondjuk azt, hogy nem versenylovak a gyerekeink, mindegyiknek megvan a saját értéke, hogy az egy gyereknél ez még ugye minden figyelmét odaadja a szülő a gyerekének. Ennek is megvan a negatív-pozitív oldala. A kettő gyereknél már voltak többször öt tanácsot kértek a szomszédaink, világi emberek, hogy hát az első gyereknél még azt hitte, hogy ő tökéletes szülő, illetve a gyereke is tökéletes gyerek, hát minden szépséggel rendelkezik, okossággal, de ez a második gyerek, ez rossz, buta, öcsike, és tehát hasonlítgatja egyiket a másikhoz. Itt már eleve beleneveli a gyerekébe a versengést, a rivalizálást, illetve a három gyereknél ugye azt mondják a szendvics gyerek, aki középen van, és a négy gyereknél, és azon több gyerekeknél pedig a minőségi időt, ha nem kapja meg, hogyha nincsen erős identitása a gyerekeknek, hogyha nem tud kifejlődni egy egészséges személyiség belőlük, amikor azt tudja, hogy ő neki az értékei fontosak, lehet, hogy más, mint a másiknak, de ez nem lényeges, mert ő belőle is vagy kifejlődik, vagy ki fog fejlődni, és akkor így kell egymásra is tekinteni a gyerekeknek. És szülői oldalról pedig, ha én otthon is megfeszítem az ótermészetem, vagyis nem világi módon is ahhoz illeszkedően viselkedek, vagy beszélek, munkahelyen sem, akkor tulajdonképpen ezt fogom átadni a gyerekeknek, és a gyerekek is így fognak egymással viselkedni.
Nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, mert tényleg, ahogy most akár végignézünk egy gyerek életpályáját egész akár a felnőtt korig, ott kialakulnak ugye sorban, ahogy fejlődik, növekedik a gyerek, különböző társadalmi kapcsolatok, óvoda, iskola, gimnázium, vagy középiskola, akár onnan munkahely, de ha egyetem, főiskolára, mindegy igazából. Az a lényeg, hogy egyre szélesebb lesz a társadalmi kapcsolatrendszere az embernek, ahogy így fejlődik és növekedik, és beviszi ezekre a helyekre a jót, de ugyanúgy be tudja vinni a rossz tulajdonságokat is, és ez hat. Ti hogy látjátok egyébként, hogyha valaki tartósan, tehát akár már a felnőtt korban, a munkavilágában, szülőként, amire az előbb te már azért utaltál, ott marad ez az irigység, mint tulajdonság, akkor ez a környezetre milyen hatással van?
Hát ugye...
Én egy kicsit, hogyha már a lelkész megszólalt Zoltán, akkor azért akár a gyülekezetre is értem ezt. Ez a gyülekezeten hát, belül, hogyha felismerhető egy ilyen jelenség, igen. Akkor ott arra a közösségre ott hogy hat? Tehát, hogy mit tapasztalhatunk akkor, amikor azt látjuk, hogy egy irigy ember van a közösségünkben, és ez hogyan kezelhető igazából a külső szereplők részéről?
Ha megnézzük, még egy tünetet hadd mutassak, mondjuk be, mert az irigység az egy picit ilyen rejtett dolog, ott belül zajlik. Ugye a 10. parancsolat mondja, hogy ne kívánd, és ez az egyetlen parancsolat a 10 közül, amely a belső belül zajlik az emberben, nem egy külső tett. És szinte azt lehet mondani, hogy összefoglalja a második kőtáblát, mert a második kőtáblában, ha megnézzük, ne paráználk, hogy mondja a 10. parancsolat, ne kívánd másnak a feleségét. Ez egész a kívánsággal indul el. Tehát ez egy rejtett dolog, de sokszor a beszéd árulkodik, és a beszéddel derül ki, hogy az illetőben az irigység a fő motivátor. Ha megnézzük az irigységgel kapcsolatos szavak, ahol megtaláljuk az irigység szót, nagyon sok hely, főleg az Újszövetségben, civakodás, veszekedés, háborúság, versengés, vetekedés, szóharcok, ugye ezeket a kifejezéseket mondja. Tehát ezek a tünetei, vagy a külső megnyilvánulásai, sokszor cinikus, gúnyolódó, bántó, vagy kárörvendő magatartás, vagy beszéd jellemző, ezek nagyon romboló hatásak. Azért mondtam ezt így el, mert ugye ezek azok a külső tünetek, jelek, amik az embert egy idő után izolálhatják, elszigetelhetik. Egyrészt elszigetelik, azért veszélyes dolog, mert elszigetelik a krisztusi egészséges emberektől, most, hogyha hívő közösségről beszélek, viszont sajnos egy negatív kohéziós erő is az irigység. Ha megnézzük a Bibliát, megdöbbentő, ugye magát Jézust és a Mesiást is irigységből feszítették keresztre. Irigységből fogták el, mondja a Biblia, ezt kimondotta, hangsúlyozza a Biblia. Csak gondoljunk bele, azon a napon lett barát újra Heródes és Pilátus, amikor Jézus Krisztusra kimondták a halálos ítéletet. József testvérei rendkívül összedolgoztak, jó, ott voltak az ellentétek is, de összedolgoztak Józseffel szemben, és a Biblia egyértelműen mondja, hogy az irigység működött bennük. Tehát sajnos azért veszélyes dolog beengedni, és szabadjára engedni az irigységet, mert akkor a jótól izolálja magát az ember, azoktól eltávolodnak azok a szelíd emberek, akikben nincs meg ez az irigység, mert érzékelik, hogy idegen a beszéde, sokszor hibáztató, sokszor rágalmazó. Egyébként az irigy szem a Bibliában, vagy az irigy száj, van egy ilyen kifejezés, az a gonosz szem, gonosz száj, irigy szem, irigy száj összefüggésben áll a rágalmazással és a pletykálással is. Tehát ezeket a Biblia egyként kezeli, egy tömbbe helyezi, egy csoportba helyezi. És sajnos az ilyen emberek olyanokkal kezdenek el találkozni, a radarjuk beindul, és olyanokkal kezdenek el kohézióba kerülni, akik hasonló ilyen keserűségekben, irigységekben lesznek. Ezért minél hamarabb fontos megtérni ebből, felismerni, kijönni ebből, és abba hagyni, ha kell, akkor az ilyen társaságoktól is, vagy ilyen társalkodásoktól is eltávolodni, ebből is megtérni, és keresni azoknak a bölcs embereknek a társaságát, akikre nem az irigység jellemző.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.